Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A mostani epizódban folytatjuk Gelencsér András professzorral a beszélgetést arról, hogy a zöld átállás egyáltalán nem történik a világban a közhiedelemmel szemben, és hogy nincs is igazi jövőképünk arról, hogy ennek hogyan kéne történnie. Az elmúlt alkalommal, az előző adásban megnéztük a zöld energiaforrások problematikáját, ebben a mostani adásban pedig az anyagokról lesz szó, arról, hogy bizonyos anyagok, amelyek szükségesek lennének a zöld átálláshoz és egy elképzelhető, fenntartható gazdasághoz, ezek belátható időn belül elfogynak, és arról, hogy más anyagok kitermelése pedig olyan költséges lesz, és annyi energiát fog felemészteni, hogy egész egyszerűen nem éri meg. A már feldolgozott és beépített anyagok újrahasznosításának jelentős része jelenleg egyáltalán nem megoldott, és nem is nagyon elképzelhető, hogy a közeljövőben erre technikai megoldásokat találunk. A körkörös gazdaság pedig nagyrészt illúzió, abban a szempontból, hogy ez tényleg hosszú távú megoldást jelentene a fenntartható gazdaságra. Erről lesz szó ebben az adásban. Gelencsér András, köszöntelek ismét itt a Pogi Podcastben. Köszönöm, hogy elfogadtad megint a meghívásomat.
Köszönöm a lehetőséget a folytatásra.
Az első részben ugye végigmentünk nagyjából az energia forrásokon, meg úgy általában a fenntarthatóság koncepciójának problematizálása történt meg. Most ebben a beszélgetésben az anyagokra koncentrálnék, mert ugye nem csak az a problémánk, hogy klímaváltozás van, hanem hogy a növekvő gazdaság az növekvő anyagfelhasználással is jár, és itt ugye van egyrészt az a problémánk, amit úgy szoktak megfogalmazni, hogy egy véges rendszerben végtelen növekedés lehetetlen egyszerűen csak anyagi, fizikai értelemben. Másrészt pedig ugye te azt is problematizálod a könyvedben, hogy magához a zöld átálláshoz is rengeteg anyagra van szükség, amelyeknek a globális összvolumene is korlátos. Úgyhogy én igazából most azt csinálnám, hogy végigmennék ezeken az anyagokon, és arra kérnélek, hogy kommentáld az egyes anyagokat. Kezdjük rögtön azzal, amit említettünk a múltkori adásban is, hogy a rendszer fenntartásához, tehát a globális gazdasági rendszer fenntartásához is egyre több és több energiaforrást kell kiaknáznunk, meg anyagot kell használnunk, tehát már eleve az, hogy amit megépítünk, és ugye ez egy továbbra is növekvő rendszer, tehát annak a működésben tartásához is, hát nem csak, hogy gázt és olajat, hanem mindenfajta más anyagokat kell használjunk.
Hát ez így van, ugye, hát tudjuk a saját példánkból, életünkből, hogy bármi, amivel rendelkezünk, az idővel elromlik, javításra szorul, felújításra szorul, tehát a meglevő infrastruktúrát tulajdonképpen folyamatosan karbantartani, pótolni, felújítani kell. És hát ehhez mindenhez anyag és energia szükséges.
Az egyik ilyen anyag, ami kulcsfontosságú, amit említesz, az a réz, mert hogy ugye a réz az egy olyan anyag, amit kevésbé szoktunk tematizálni, de hát ugye az elektromos, elektronikus működéshez alapvetően szükséges a réz, az van egy csomó gépünkben, a húzalokban, a vezetékekben, és azt írott, hogy 2019-ben a réz globális felhasználása 24,5 millió tonna volt, míg a globális részkészleteket pedig 870 millió tonnára becsülik, és azt számolod, hogyha nem nőne a részfelhasználásunk, amit ugye nem gondolhatunk, hiszen egy növekvő gazdaságban értelemszerűen nőni fog a részfelhasználásunk, és a újrahasznosítási ráta is stabil, akkor nem több, mint 35 évnyi réz van még a világban. Ez elég aggasztóan hangzik, tehát hogy ez azt mutatja, hogy belátható időn belül problémáink lesznek a rézzel.
Igen, és hát azért azt hozzátenném, hogy itt nem egyszerű lineáris összefüggésről van szó, mert azért az elektrifikációval és az elektromos rendszerekre való átállással, amit ugye folyamatosan a zöld átállás jegyében csinálunk, a villamos energia továbbítása, tárolása, felhasználása iránti igény, az hát tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy exponenciálisan nő. Tehát, hogy ez a szám, amit idéztél, ez tulajdonképpen egy ilyen business as usual szenárióra vonatkozik, tehát amikor tulajdonképpen ugyanúgy megyünk tovább, ahogy eddig, miközben ez az átállás nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb nyomást fog helyezni a rendelkezésre álló erőforrásokra, így ezek a számok valószínűleg még kisebbek.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ja, azért mondod azt, hogy nőni fog a felhasználás, mert hogy egy csomó fenntartható vagy zöld energiaforrás esetében elektromosan fogjuk tárolni azt az, tehát még szél és napenergia esetében ez elektromos tárolás jelent, meg hát egy csomó mindent, tehát elektromos fűtésre állunk át, elektromos autókra akarunk átállni, tehát hogy ezért mondod, hogy itt nőni fog.
Bizony. Bizony, hát az elektromos energia továbbítására, felhasználására egyre nagyobb igény van, és gyakorlatilag minden jelenleg más elven működő rendszert le akarunk ilyenekre váltani. Tehát egész biztos, hogy a világ rész felhasználása a villamosítással párhuzamosan, vagy az elektrifikációval párhuzamosan egyre nagyobb mértékben fog nőni. Tehát ez a konzervatív becslés, ez valószínűleg egyáltalán nem állja meg már a helyét, tehát valószínűleg sokkal nagyobb a baj, mint amennyi ezekből a számokból elsőre látszana.
És még azt is mondod, hogy nyilván, aki minket hallgat és techno-optimista, ilyenkor tipikusan az anyagok esetében nem csak a réznél, hanem minden anyagnál azt szokták bedobni, hogy de hát találhatnak majd még új lelőhelyeket, tehát hogy amit most tudunk, az csak valamennyi, de új lelőhelyeket is találhatnak. De ezzel is foglalkozol, azt mondod, hogy az andokban vannak még potenciálisan jelentős lelőhelyek, de hogy ezeknek a kiaknázási költsége túl magas, mert hogy olyan helyeken vannak, ahol nagyon hatékonytalan kiaknázni őket.
Igen, itt nem is csak a költségről érdemes beszélni, hanem a ráfordításról, és itt az anyag és energia ráfordítást értem ez alatt. Tehát általános trend minden erőforrás esetében, hogy a könnyen hozzáférhető készleteket, azokat már úgy nagyjából a 20. század közepén második felére felértük, és a egyre rosszabb minőségű, egyre gyengébb, egyre hígabb, egyre nehezebben kitermelhető források állnak már csak rendelkezésre. És hát a réznél is van egy ilyen trend, hogy a rézércek kezdeti koncentráció, amivel ugye itt az ipari forradalom annak idején elkezdődött, az ma már sehol nincs, és ma már annak a töredékére kénytelenek vagyunk ráfanyalodni, azaz egyre nagyobb tömegű meddőt kell megmozgatni, egyre több anyagot kell kitermelni, feldolgozni, egyre nagyobb ráfordítással, tehát ez általános trend, hogy egyre szegényebb dúsulásokhoz vagyunk kénytelen fordulni. Tehát én azt mondanám, hogy itt nem arról van szó, hogy adott idő múlva elfogy valami, mint hogyha egy hordóból kifogy a bor, hanem azt, hogy ez a folyamat, ez tulajdonképpen már most is zajlik, és ez egyre inkább csak rosszabb lesz, tehát egyre hígabb, egyre nehezebben hozzáférhető, és egyre nagyobb energia ráfordítással és anyag ráfordítással előállítható, kitermelhető ásványi nyersanyagokról beszélünk. Tehát amúgy, ha bármit ki tudnánk termelni, akkor tulajdonképpen végtelen lenne szinte a föld lehetősége, csak ugye ezekből az anyagokból is dúsulásokat használunk, tehát olyan képződményeket, amelyek évszázmilliók alatt jöttek létre különböző geológiai folyamatok eredményeként, tehát vulkanizmus, vagy üledékképződés, vagy biológiai folyamatok eredményeként, és ezek a dúsulások azok, amelyeket mi ásványkincseknek, nyersanyagoknak, értékes anyagoknak tekintünk. Ezt a természet főzte be nekünk. Erre szoktam a lekvár hasonlatot mondani, hogy ez, amit a lekvár a spájzban, hogy ezt megfőzték nekünk, és ezt tudjuk felhasználni. Hogyha ez a lekvár elfogy, akkor tulajdonképpen mi ennek a pótlására emberi léptékben és eszközökkel képtelenek vagyunk.
És jól értem, azt is mondod, hogyha egy egyre nagyobb energia bedobással lehet csak kiaknázni ezeket. Az a jelenlegi körülmények között egyre nagyobb üvegházhatású gázkibocsátást is jelent, hiszen azok a technológiák, amelyekkel most ezeket bányásszák, ezek egyelőre fosszilis technológiák, leginkább dízel alapú gépeket használnak ennek a kiaknázására. Tehát, hogyha még nehezebb kiaknázni, még több energia kell, akkor ez azzal is egyenlő, hogy az üvegházhatású gázkibocsátást is fokozni fogjuk.
Ez így van, ugye erről beszélgettünk a múltkor, hogy erről elég nehéz lejönni, miután ezeknek nincsen egyelőre elektrifikált vagy dekarbonizált változata, tehát ezek a technológiák kőkemény fosszilis energia alapúak, és minél inkább ezeket minél nagyobb mértékben igénybe kell venni, annál inkább nőni fog a fosszilis energia felhasználás és ezáltal a kibocsátás is.
És még egy dolgot hozzátennék, hogy ugye ezek a bányák, ezek baromi rondák, tehát hogy nagyon sokszor természetvédelmi területeken vannak, de ha nem, akkor is egyszerűen, tehát hogy mi itt Európában, városokban, fogyasztóként nem is nagyon látjuk mondjuk a rezet, de hogy ez honnan jön, hogy ez mondjuk főleg harmadik világbeli országokban milyen írtózatos környezeti rombolás, és hát mi könnyen megvonjuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy mit érdekel ez itt engem, de hát hogy ez nem teljesen fair, hogy valahol máshol más embereknek a táját pedig szétromboljuk azért, hogy nekünk legyen rezünk.
Hát igen, de emellett ugye ennek a bányászati tevékenységnek ugye a másik következménye az említett kibocsátás, ami viszont teljesen mindegy, hogy hol történik. Tehát mi ne áltassuk magunkat azzal, hogy mi dekarbonizáltunk mondjuk Európában, olyan technológiákat alkalmazunk, amelyeknek itt a helyszínen nincs széndioxid kibocsátása, csak mondtam valamit, miközben az előállításukhoz, meg a létrehozásukhoz, meg a hozzájuk szükséges nyersanyagoknak a kibányászásához gigantikus mennyiségű fosszilis energiát használtunk fel. Tehát a széndioxidnak teljesen mindegy, hogy hol kerül a légkörbe, az ott ugyanúgy kifejti a hatását, és ez nem mentesít bennünket az alól, hogy a környezeti terhelést, globális környezeti terhelést ezekkel a módszerekkel fokozzuk.
Következő anyagunk a nikkel lenne. A nikkelt, ha jól értem, az acélgyártásban használják, és az akkumulátor technológiában, ugye?
Hát számos helyen használják persze. Tehát ugye nagyon sok elem van, hát fémek elsődlegesen, de nem csak fémek, amelyek hát a modern civilizációhoz szükségesek. Egy példa, hogy egy modern okostelefonban 60 darab kémiai elemnek a felhasználása szükséges. Miközben mondjuk még egy 20-30 évvel ezelőtt egy telefon, szintén mobiltelefon, de nem ilyen okos, az mondjuk csak 20 egy néhány kémiai elemet használt fel, vagy hát annak a gyártása. Úgyhogy azért, ahogy bonyolódnak és korszerűbbek lesznek, és egyre többet tudnak ezek a technológiai megoldások, annál nagyobb az erőforrás igényük az anyag oldaláról is.
A nikkelről konkrétan azt írott, hogy 2020-ban körülbelül 2,5 millió tonna nikkelt használtunk fel évente, ez 2000-ben még csak a fele volt, és hogy a becslések szerint az évszázad közepére a feltárt nikkel állomány 60%-át föl fogjuk használni. És azt is írott, hogy a nagyon ritka kobaltot is próbálják nikkellel helyettesíteni a akkumulátor technológiában, amitől még egyébként még felgyorsulna a nikkel használat globálisan.
Hát igen, ugye itt ez a kérdés, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg, hogyha valamit próbálunk helyettesíteni valamivel, akkor arra helyezzük a nyomást, a terhet, és ugyanaz a folyamat érvényes rá, mint az összes többi kritikus elemre, nyersanyagra, hogy egyre nehezebben, egyre nagyobb ráfordítással tudjuk csak a dúsulásaikat kitermelni, felhasználni, tehát hogy ez a folyamat, ez ilyen értelemben nem jelent megoldást. Legfeljebb erodázzuk a kimerülést azzal, hogyha egy esetleg nagyobb mennyiségben jelenlevő anyagot használunk fel, egy ritkább anyag helyett, akkor egy-két évtizeddel azt az adott problémát el tudjuk odázni, de azzal még a globális fenntarthatóság kritériuma egyáltalán nem teljesül.
Itt látok még egy geopolitikai problémát is, hogy a legtöbb nikkel az Oroszországban található. Vannak Dél-Afrikában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken is jelentősebb nikkel volumenek, de messze a legnagyobb volumenben Oroszországban található. Tehát, hogyha Oroszország és a nyugat folytatja ezt az elszakadást egymástól gazdasági értelemben, akkor a hozzáférhetőség is geopolitikailag egy kicsit nehézé válik. Menjünk tovább a kobaltra. A kobaltot mobiltelefonokban használják, komputerekben és bármilyen más ilyen IT kütyükben, de gázturbinákban, nukleáris reaktorokban, szélturbinák mágneseiben, akkumulátorokban, szóval, hogy a kobaltnak nagyon széles a felhasználási köre.
Ez így van, és ugye geopolitikai kockázatokról beszéltünk, itt is vannak komoly geopolitikai kockázatok, ugye a kobalt készleteknek a legnagyobb része az a kongói.
A kongói demokratikus köztársaságban van messze-messze a túlnyomó része a kobaltnak, kisebb lerakatok vannak még Oroszországban, Ausztráliában, Kubában és az USA-ban, de valami masszívan a legtöbb az egyetlen egy országban, a kongói demokratikus köztársaságban, ami ráadásul egy rettentően instabil ország.
Hát ez így van, és hát ugye ezt bejárják a világ sajtót azok a képek, amelyeken a kobaltot kézzel gyerekek bányásszák, és tulajdonképpen nyilván óriási korrupció lengi ezt az egész üzletágat körül, és hát itt aztán semmiféle etikai, erkölcsi szabályt nyilván nem tartanak be, de ez elég messze van ahhoz, hogy ez az európai embert, vagy a globális északnak a polgárjai zavarja.
És itt is azt írod, hogy a becslések szerint a jelenleg bizonyított kobalt készletek 80%-át 2050-re föl fogjuk használni.
Hát igen, ugye itt a becslések azok a tervezett zöld átállásnak a menetrendje alapján készülnek, tehát a várható igényeket ez alapján becsülik, és az igények felfutásából számolják ki azt, hogy milyen kimerülési idő várható, mármint, hogy mennyi idő alatt merülnek ki a készletek. Hát ez nyilván változhat annak függvényében, hogy ezt az átállást milyen léptékben hajtja végre a világ. Egyáltalán van ebben irányváltás, sebességváltás, aminek a jelei azért látszanak is, hiszen azért, ha csak az elmúlt 2 évre gondolunk, akkor itt bizony az energiapolitikában, akár Európában igen komoly irányváltás történt, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezek az előrejelzések ilyen értelemben megállják a helyüket. Csak hogyha nyilván az eredeti elképzelés szerint haladnánk, akkor hát ezzel kell a korlátokkal abszolút számolni kell. És amit még hozzátennék, hogy ezek az első, akármelyik anyagról is beszélünk, ez a zöld átállásnak az első generációjának a létrehozásakor már kritikus mennyiségre csökkennek, tehát gyakorlatilag elfogynak, miközben hát azért ezek nem örök életűek, ezek a létrehozott eszközök, hanem ezeket hát időről időre, és hát az idő az mondjuk egy ilyen 20 év, az már egy optimista becslés, után meg kell újítani, de mondjuk ha a számítástechnikával támogatott dolgokról beszélünk, akkor azoknál az amortizáció, akár a fizikai amortizáció is az roppant sebességű, tehát itt a megújulásnak az idő állandója nagyon rövid. És emiatt hát tulajdonképpen akkor mi lesz a többi generációval? Tehát mondjuk az első generációt nagy nehezen elkészítjük ezekből az anyagokból, felhasználjuk a rendelkezésünkre álló erőforrások többségét, és akkor utána ezek, ha elromlanak és kimerülnek, akkor nem nagyon marad olyan nyersanyag, amelyből a pótlásuk és a folyamatos megújításuk az lehetséges lenne.
Mert itt ugye az újrahasznosításról is írsz, illetve hát a körkörös gazdaságnak a illúziójáról, mert hogy sokan úgy képzelik a körkörös gazdaságot, hogy hát az összes anyagot, ami benne van, azt újra tudjuk hasznosítani, tehát ha egyszer megcsináltuk, akkor onnantól nincsenek problémáink, mert azt kibányáztuk már, és akkor azt az anyagot újra és újra hasznosítjuk, és azt írod, hogyha feltételezünk egy 80%-os újrahasznosítási rátát, ami ráadásul egy optimista szenárió, mert a legtöbb újrahasznosítás az nem éri el a 80%-os szintet, akkor mondjuk 10 körben újrahasznosított anyag esetében már csak 11%-a marad meg az eredeti volumennek. Tehát, hogy az az elképzelés, hogy ugye akkor egyszer kibányáztuk, újrahasznosítjuk a végtelenig, az egy illúzió.
Technológiai értelemben igen, tehát, hogy erre semmilyen rendszer nem képes, tehát mindig veszteséggel valósul meg egy folyamat, arról nem is beszélve, hogy ennek óriási energia és anyag ráfordítása van, tehát ez az újrahasznosítás, ez rendkívül anyag és energia igényes. De ha ettől eltekintünk, akkor is a veszteségek elkerülhetetlenek, és hát ez egy matematikai törvényszerűség, hogy egynél kisebb számokat önmagukkal szorozva igen hamar a nullához közelítő értéket kapunk, magyarul elveszítjük azokat az erőforrásokat, amelyeket fel szeretnénk használni, szétszórjuk őket, inkább így mondanám, és ezért nem leszünk képesek ezeket hosszú távon újra termelni és újból rendszerbe állítani, mert egyszerűen kimennek alólunk.
Amivel nem azt akarjuk mondani, hogy ne törekedjünk az újrahasznosításra, tehát nyilván az újrahasznosítás önmagában jobb, mint hogyha nem hasznosítanánk újra, csak azt mondjuk, hogy tehát mit tudom én, az Európai Uniónak a fenntarthatósági stratégiájában elég vastag szerepet játszik, eléggé centrális liberális és sokat emlegetett fogalom ez a körkörös gazdaság, és hogy hát olyan illúzióink ne legyenek, hogy ez a szó teljes 100%-os értelmében körkörössé tud válni, ettől persze gondolom jó még törekedni arra, hogy újra hasznosítsunk.
Mindenképpen törekedni kell, hiszen nincs más lehetőség. Egyébként is a pazarlás az minden területen az abszolút mellőzendő, hiszen nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármit is elpazaroljunk. Ennek ellenére ez nem jelent megoldást hosszú távon, hiszen a veszteségek miatt mégiscsak el kell búcsúznunk ezeknek a kritikus anyagoknak a többségétől.
Visszatérve a lítiumra, a lítiumnak a nagy része az úgynevezett lítium háromszögben található, ami Argentina, Bolívia és Chile határán van. Kisebb mennyiségben Kínában és Ausztráliában is van lítium, de hogy ez megint nagyon környezetromboló bányászással jár, és sok esetben természetvédelmi területeket akarnak megnyitni ahhoz, hogy lítium bányákat létesítsenek.
Hát ez így van, ugye ezért illúzió az, amikor lehet olvasni olyan híreket, hogy itt-ott Európában találtak dúsulásokat, mondjuk akármilyen elemből, vagy mondjuk lítiumra, és azt hiszem Szerbiában valamilyen készletekre bukkantak, de hát az a bányászat módja, az nagy valószínűséggel Európával nem kompatibilis. Tehát itt ezen a sűrűn lakott vidéken, bármelyik európai országról is beszéljünk, ilyen környezetterheléssel járó tevékenységet nem hiszem, hogy újra lehetne kezdeni. Tehát amikor a ritka földfém bányászatról is beszélnek, hogy majd Svédországban meg itt ott, hát én azt azért megnézném, hogy azokat a radioaktív anyagokat, óriási tömegű meddőt, azt mondjuk egy sűrűn lakott európai országban hol fognak elhelyezni, és egyáltalán az, hogy nyerik meg a lakosság, meg a politikusok támogatását.
Külön említesz egy tellúrium nevű anyagot, ami
tellúr,
magyarul, igen, ami nem annyira ismert a közvélemény előtt, keveset szoktuk emlegetni, pedig közben a szolár paneleknek egy alapvető anyaga, és háromszor annyira ritka, mint az arany, és összesen 200 tonnányi ismert volumen van belőle globálisan. Miért nem beszélünk a tellúrról?
Ugye a kadmium tellúr napelemek, azok korszerű technológiát jelentenek, ugye az egy technológiailag értelmezhető hatékony módszer, csak ugye az erőforrás oldalról ez rendkívül korlátos. Tehát lehet, hogy jók a tulajdonságai és hatékonysága mondjuk ennek a rendszernek, de hát ezt nem lehet fölskálázni, ezt nem lehet globális léptékűvé emelni azért, mert a hozzá szükséges elem az roppant korlátos mennyiségben rendelkezés. Ez csak egy példa arra, hogy hiába vannak adott esetben hatékony, korszerű technológiai megoldások, ha azoknak nincs meg az erőforrás fedezete, azaz nem áll rendelkezésre az elegendő mennyiségű nyersanyag ahhoz, hogy ez globálisan elterjedjen, akkor az egy elméleti, vagy egy ilyen abszolút kiskálájú megoldás marad, és nyilván nem fogja tudni kiváltani a jelenleg elterjedt és működő, és egyébként talán kevésbé hatékony technológiákat.
Hasonlót mondasz a platináról is, ami szintén ugye a hidrogéncellákhoz szükségeltetik, és igazából csak Dél-Afrikában van belőle korlátos mennyiség.
Hát igen, ugye a platina szerintem mindenkinek megvan, hogy az egy igencsak értékes fém, hiszen az még tőzsdén is forog, meg ilyen ékszerként is ugye funkcionál, tehát ezt egészen biztos, hogy nem lehet főskálázni, hogy minden háztartási eszközben nem tudom milyen mennyiségű platina legyen, ugye ez egy roppant értékes elem, tehát szerintem mindenki tudja, tehát ez szerintem még nagyon olvasóknak se kell lenni, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy hát a platinával nem fogjuk kiváltani a más fémeket, bármilyen hatékony is adott folyamatban a platina szerepe.
Platináról hallottak már az emberek, meg tudják, hogy ez egy drága dolog, csak azt nem tudják, hogy annak az ipari felhasználás hidrogéncellák esetében. Ugyanez a helyzet az arannyal is, tehát hogy az aranyról az embereknek az jut eszébe, hogy ékszer, vagy ilyen aranyblokkok a jegybankoknak a kincstárjaiban, de hogy az nem jut eszükbe, hogy például a mobiltelefonjainkban is rengeteg arany van, sőt, olyannyira, hogy azt írott, hogy egy tonna használt mobiltelefonban, ha kivesszük belőle az akukat, akkor több aranyat találunk, mint egy tonna arany ércben. Ez nagyon sok mindent elmond. Egyrészt azt, hogy egyre nehezebb és nehezebb már aranyat találni a természetben, tehát bányászni már nehezebb, ami azt sugalná, hogy akkor viszont reciklikálni kellene, de a mobiltelefonokban található arany az nem tiszta formában van benne, hanem más anyagokkal vegyítve, úgyhogy még csak nem is olyan nagyon egyszerű ezt újra kinyerni a mobiltelefonokban.
Hát igen, ez az, amiről beszéltem, hogy minden ilyen újra hasznosítási folyamat, az tulajdonképpen egy ilyen ércfeldolgozásként kell tekinteni, tehát mintha előről kezdenénk, mintha kibányásznánk a nyersanyagot, és elkezdenénk feldolgozni, tehát az nem lehet úgy, hogy nekiülünk, szétszereljük a mobiltelefont, és egy csipesszel itt külön választjuk a különböző fémeket egymástól, mert ezek hát egy roppant bonyolult rendszerben vannak ott jelen, akár kémiailag elegyedve, fizikailag nehezen elválasztható módon, tehát az újrahasznosítás az nem annyi. Egyébként, ha az lenne, az se lenne egyszerű, hogyha itt most egyénileg ilyen, mint az órások, ilyen lupével vagy nagyítóval ott szeregetnék szét a fémeket, az is igen munkás lenne, de még ha robotizálva lenne akkor is, de ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ezeket nyersanyagként kell tekinteni, tehát le kell darálni őket, meg kell olvasztani, meg kell mindenféle vegyszerrel kezelni azért, hogy bizonyos elemeket, és nem is az összes elemet, hanem amire ezeket az eljárásokat kihegyezzük, azokat az elemeket vissza lehessen ebből a masszából vagy anyagból nyerni. Tehát, hogy ezeket úgy kell elképzelni az újrahasznosítás, mert nagyon sokaknak szerintem az van a fejében, hogy az újrahasznosítás beviszik, szétszedik, azt újból külön válogatják, és ugyan ez nem így működik.
De könnyen lehet képzelni, hogy ennek káros anyag kibocsátása is van, vannak olyan vegyületek, amiket szét se lehet nagyon választani, nem éri meg.
Így van, meg hát roppant energia, tehát azért tényleg azt kell elképzelni, hogy újra kezdődik a bányászat. Tehát nem, tényleg nem az anyagot tudjuk újból használni tiszta formában, mert azt nem találjuk ott meg, hanem valahogy újból ki kell varázsolni abból a elegyből vagy keverékből, amit ezek a masszák tartalmaznak. Tehát szó sincs arról, hogy itt egy varázsütéssel azonnal mindent maradék nélkül újból fel lehet használni, és erre semmi erőfeszítést nem kell fordítani, hanem itt egy kőkemény technológiáról, ráadásul elég szennyező és bonyolult technológiáról van szó minden esetben.
A ritka földfémekről relatíve sok szó esik mostanában a sajtóban is. Nagyon sokan a ritka földfémeket úgy képzelik, hogy azok azért ritkák, mert hogy kevés van belőlük a világban, de te azt írod, hogy nem ezért hívjuk ritka földfémeknek, hanem mert nincsenek koncentrációjuk. Tehát ahogy előbb beszéltél arról, hogy mit tudom én, a réz esetében vannak jelentős koncentrátumok, itt a ritka földfémeknél nagyon alacsony arányban található meg, ahol bányásszák, és ezért ritka földfémek, meg a másik probléma, hogy nagyon sokszor rádióaktív anyagokkal együtt találhatók meg, és ezért nehéz a bányászatuk. Energiahatékonytalan, üvegházhatású gáz intenzív, és hát nagyon nagy területen környezeti rombolást okoz az ilyen bányászat. Beszélsz az ilyenekről, mint terbium, európium, neodímium, mik ezek, és mire használják ezeket?
Igen, hát úgy általában még annyit az ritka földfémekről, hogy valóban a dúsulásuk az nagyon kis mértékű, és ezért óriási tömegű meddőt kell megmozgatni ahhoz, hogy ezek előállíthatók legyenek, és azokat feldolgozni. Tehát, hogy roppant anyag és energia igényes folyamat a ritka földfémeknek a feldolgozása, és mivel ezek a periódusos rendszerben hátul vannak, tehát nagy rendszámú elemek, ezért a radioaktív elemek is ott vannak, tehát azokkal rokonságban együtt fordulnak elő, és ezért a fel nem használt meddőben feldúsulnak ezek a radioaktív elemek. Ezért ennek a feldolgozása az egy roppant környezetszennyező iparág, és a óriási tömegű radioaktív meddő az pedig egy hatalmas probléma. Ezért van ez feldolgozás, azt hiszem 95%-ban ritka földfém feldolgozás az Kínában van, annak is ott a belső mongóliai részén, ahol ezek a radioaktív meddő tömegek úgymond elférnek a felszínen, anélkül, hogy nagyon tiltakoznának ellene. Tehát ezt nem véletlenül.
Tehát, hogy amikor az Európai Unió, meg főleg az Egyesült Államok le akar válni Kínáról, van ez a leszakadás, én mindig azt a kérdést teszem fel magamba, hogy végig gondolták-e azt, hogy hát bizonyos ritka földfémek esetében szinte csak Kínában bányásszák őket, tehát az előbb említett terbium, amit villanyköltékben használnak, európium, szintén villanyköltékben, neodímium, ami erős mágnesekben használható, például szélturbinákban, elektromos motorokban, ezeket szinte mind Kínában bányásszák, és ahogy mondtad, a feldolgozás nagy része is Kínában történik, tehát hogy van-e terve arra a nyugati világnak, hogyha leválik Kínáról, akkor hogyan akarja megcsinálni a zöld átmenetet?
Nem reális a leválás egyáltalán. Szerintem ugyanis olyan mértékben egymásra utaltak ezek a globális nagy hatalmak, hogy hát egyáltalán értelmezhetetlen a mai viszonyrendszer, illetve különállás, nem is beszélve a háborúkról, mert a mert olyan mértékű a kitettség, mármint egymással szemben. Ez a globalizáció elérte azt, hogy szinte nem is tudják az egyes országok egymást úgymond nélkülözni. És ha jól emlékszem, Kínában egy pár éve volt egy pár hónapos mosolyszünet, a ritka földfémeknek az exportját azt hiszem betiltották, és hát ez óriási pánikot okozott a technológiai tőzsdéken vagy részvényekben, mert hogy hát gyakorlatilag az utánpótlása ezeknek a modern technológiáknak az teljesen elapadt volna. Aztán azt hiszem, hogy utána megszüntették, és valahogy megegyeztek, de hogy volt ennek már talán, lehet, hogy több alkalommal is ilyen fajta korlátozása, tehát ez bármikor újból bekövetkezhet, tehát ennek ezért nem is reális ez a Kína, Amerika, Tajvan, egyéb mindenféle viszony, mert hát iszonyatos az egymásra utaltság, és hogyha tényleg ezeket a forrásokat elvágják, akkor nyugodottan meglőve egyrészt felkészületlenül, másrészt pedig egy olyan technológiát kellene itt lenyomni az emberek torkán, ami vállalhatatlan. Tehát ez a ritka földfény feldolgozás, az valószínűleg mindenhol kiverni a biztosítékot. Fejlett országokban az írtózatos környezeti szennyezés és radioaktív szennyezés okán.
Említsük meg itt is az újrafelhasználásnak a esetét. Összesen 1%-át hasznosították újra a ritka földfémeknek 2009-ben. Tehát lehet, hogy azóta ez egy kicsit javult ez a ráta, de ez még így is nagyon-nagyon-nagyon alacsony.
Igen, ugye ezekből nem sok kell egy-egy eszközbe, tehát utána azt nagyon nehéz megtalálni abban, illetve hát nagyon nehéz abból újra hasznosítani, visszanyerni. Tehát pont azért, mert hát relatíve kevés kell ezekből, de ez a probléma is, hogy a visszanyerést ez nyilvánvalóan hátrálhatja.
Foszfor a következő anyagunk. A foszfort azt elsősorban a műtrágyában használják, ugye?
Hát igen, ez a szuperfoszfát. Ugye a foszfor az egy eszenciális elem, tehát az élet minden formájában gyakorlatilag nélkülözhetetlen, tehát anélkül nincs élet, tehát az élet kvázi foszfor alapú. Most a szén mellett nyilván foszfor alapú, tehát hogy a kritikus biokémiai folyamatok azok mind a foszfor segítségével zajlanak, és ez evolúciós termék, azt szoktam mondani, tehát hogy ezt az evolúció hozta létre több milliárd év alatt, ezt nem tudjuk kiváltani. Tehát itt nincs helyettesítő anyag.
Tehát én egyszer 80%-a a foszfornak Marokkóból származik, illetve hát még egy-két észak-afrikai ország jelentős kitermelő. Az ismert kitermelési ráta mellett az Európai Unió a foszfort kritikus anyagnak nyilvánította. Elvileg lehet a foszfort reciklikálni, de ez egy rettentő hatékonytalan módszer.
Hát igen, ugye most gondoljunk bele, hogy ugye eddig a természet, legalábbis a modern civilizáció előtt, vagy az ipari forradalom előtt, azért az ember is a természet részeként egy fajta körforgásban működött, tehát megtermeltük a növényt, megetettük az állatokkal, utána megettük a növényt meg az állatot, és utána visszakerült a trágya, meg visszakerült minden a földekre, és ott újból hasznosult. De most a városiasodással ez a anyagáram, ez tulajdonképpen egyirányosodott, hiszen az ételben található foszfor az végül is a csatornában köt ki, és a csatorna keresztül pedig hát a folyókba és az óceánokba jut, ahol abszolút szétszórulik.
És ez nagyon-nagyon rossz dolgokat is tud okozni, tehát például a túl nagy koncentrációja a foszfornak a tengerben vagy a folyókban az eutrofikációhoz vezet, és az algáknak az elszaporodásához. És ilyet láttunk már, tehát például a mexikói öbölben, vagy kínai folyók esetében ez rendszeresen be is következik.
Hát, vagy a Balaton, ugye a 80-as években azért a Balaton is erősen eutrofizálódott, és ott is a foszfor volt az egyik probléma, ami miatt ugye a kis Balaton vízvédelmi rendszert megépítették, tehát hogy nem is kell olyan messze menni a példákért. Tehát az valóban egy tápanyag, ami mindenhol, ahol jelen van, ott ugye felturbozza a biológiai produktivitást, de ennek a koncentrált formája nélkül intenzív mezőgazdasági tevékenység ebben az egyirányú rendszerben, ahol ugye elveszítjük a foszfort utána, mert beküldjük az óceánba, nem lehetséges. És ezért kell állandóan pótolni a talajokban a tápanyagot, a foszfort, ami nélkül semmi biológiai rendszer nem tud működni. És hát ez a legkritikusabb, mert ebben nincs pardon. Tehát itt nincs helyettesítő elem, mert akkumulátorban a kobaltot ki lehet váltani, lehet mindenféle technológiát fejleszteni, de az, hogy a csontjainkban a foszfort helyettesíteni, vagy a ATP-ben, vagy a növény sejtek, vagy a membrán, sejtmembrán, vagy a DNS-be, vagy akárhol, hát ez teljesen reménytelen. Tehát itt nincs helyettesítő anyag. Itt vagy odaadjuk azt a foszfort, ami a növénynek, állatnak, embernek kell, hogy életben maradjon, vagy nincs más. Tehát itt nem fogunk tudni kitalálni semmit. És érdekes volt, egyszer olvastam egy pár évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy már egy 10 évvel ezelőtt is egy egész jó áttekintést erről a problémáról egyik országos napilapban, és azzal fejezték be, hogy hát nagyon nagy a probléma, mert hogy ugye hát a készletek végesek, és nagyon gyors ütembe merítjük ki, és ideje lenne a tudósoknak a foszfor helyettesítésén gondolkozni. Ez volt a cikknek az záró mondata, ez volt az optimista, idézőjelben optimista forgatókönyv. Na hát ennél nagyobb marhaságot én még nem is hallottam, elképzelni se tudok, tehát ezen teljesen felesleges bárkinek is gondolkozni, hogy a foszfort mivel váltsuk ki a csontjainkba, meg a nem tudom micsodába. Tehát ez teljesen vad elképzelés, ez teljesen reménytelen. Tehát nagyon egyszerű a képlet, vagy tudunk foszfort biztosítani elegendő mennyiségben, hogy legyen élelmünk, és életben maradjunk, vagy nem. Tehát ez egy bináris rendszer, ez a választási lehetőség. Itt nincs harmadik út, hogy majd kitalálunk valamit, és majd ezt meg azt csináljuk. Itt ez a kérdés, és ebben nagyon keveset léptünk előre. Tudjuk azt, hogy ez nem jó, és nem csináltunk semmit. Tulajdonképpen a szennyvíz kezelés és az egész rendszer az tulajdonképpen ezzel a problémával érdemben a világ nagy részén nem tud mit kezdeni. Megjegyzem, a szennyvízzel se sok helyen, tehát ugye az is megy direktbe, tisztítás nélkül, de ahol tisztítás van, a foszfornak a visszanyerése azért igencsak gyerekcipőbe jár, még a fejlett országokban is.
És akkor direkt utolsónak hagytam a homokot két okból, egyrészt mert ugye hát ritka földfémekkel, meg kadmiummal, meg nem tudom milyenekkel ritkán találkozik az ember, de a homok az egy relatíve jól ismert fogalom, hiszen már gyerekkorunkban játszunk homokozókban, és nagyon-nagyon vicces dolgok vannak, hogyha az ember egy kicsit a homokba elkezd elmélyedni, már hogy nem fizikai értelemben, hanem a homok felhasználásában. Ugye azt gondolnánk, hogy hát homok az aztán tényleg rengeteg van, ott a Szahara, ott a Góbi-sivatag, ugye Szaúd-Arábia nagyrészt homokból áll, szóval, hogy abból marha sok van, de ugye olyan felhasználásaink vannak a homok esetében, hogy hát egyrészt épületeket építünk belőle, az aszfaltba is kerül homok, a hidraulikus frackingbe, ebbe a nagyon környezetszennyező kitermelési módba is rengeteg homokot használnak, képernyőkbe, kütyüjeink képernyőjébe homok kerül, elektronikus csipeknél homokot használunk, szóval a víz után a homok a legtöbbet használt anyag a földön, de hogy a legnagyobb problémánk a homokkal, az maga az urbanizáció, mert hogy bár rengeteg homok van a világban, de nem minden homok ugyanolyan, az a homok, ami a sivatagban van, az egyszerűen nem jó alakú ahhoz, hogy építsenek belőle, és az arab országoknak, vagy a sivatagi országoknak bármennyire is meglepő homokot kell importálni, tehát hogy amikor azzal viccelünk, hogy frigidert adunk el az eszkimóknak, hát ez körülbelül ilyen, hogy homokot adunk el az araboknak, a sivatagi országoknak, és ez nagyon nagy részben a folyóknak a homokja, amit kibányásznak, ami egyrészt rettentő környezet terhelő ott azokban az országokban, tehát tönkre teszi a folyómedreket Kínában, Indiában, óriási ipar rávált ez, és ezt a fejlett országok exportálják például olyan helyekre, mint Dubaj, ahol hát ugye felépítettek egy hatalmas nagy várost, gyakorlatilag úgy, hogy importálni kellett a homokot, vagy hát ugye van a Mohammed bin Salmánnak, ez a szaudi diktátornak ez a line projektje, ez a vonal projektje, amiről itt a Pogi Podcasten is egy külön adásunk volt, hogy hát egy ilyen gigantomán 180 kilométeres vonalat akar építeni, sőt el is kezdte tulajdonképpen a sivatagban, ahol megint csak importálni kell a homokot, mert az ottani homok erre nem megfelelő. Csak Dubaj egyedül 150 millió tonna homokot importált. Honnan? Hát például Ausztráliából, tehát a világ másik végéről Ausztráliából importáltak homokot Dubajba, de importáltak Belgiumból, Hollandiából, még az Egyesült Királyságból is. Szingapúr például 130 négyzetkilométerrel növelte az ő picike kis országának a földterületét, és ehhez rengeteg homokot importált szinte, mert nekik nincsen homokuk, tehát ők is valahonnan hozták a homokot. Úgyhogy ha ezt megnézzük, ja, és még egy dolog, ami számomra döbbenetes volt, amikor a homoknak utána néztem, hogy csomó olyan ország, ahol viszont ugye építkezésre alkalmatlan homok van, az meg exportálja a homokját, hova? európai tengerpartokra. Tehát például Marokkóból visznek el homokot, mert hogy az európai emberek azok homokos tengerparton szeretnek fürdeni, azért mondjuk francia és spanyol strandokra viszik át a homokot, tehát hogy a sivatagi országokba behozzák a homokot a folyókból, a sivatagi országokból pedig elviszik a homokot ugyanezekbe az országokba, ahonnan exportálják az építő homokot. Mivel ezt így végig gondoltam, szerintem ennél durvább, és ugye homokot mindenki ismeri, szóval ez egy elég plasztikus leírása annak, hogy atya úristen, mi történik ebben a világban.
Ezt nem is hallottam egyébként, de hát ez egészen elképzelhetetlen szinte, hogy ez megtörténik. Igen, az a probléma ugye a homokkal, hogy ahhoz, hogy ugye mindennek az alapját képező építési anyagat, betonnak a megfelelő szilárdsága, minősége legyen, ahhoz hát megfelelő tulajdonságú homok szükségeltetik, ami valóban a folyami homok, ugye alaktényező, morfológia, szemcsemélet, egyebek nagyon szigorú kritériumok, hogy utána a belőle elkészült épület az álljon és megfelelő szilárdságú legyen, és ez a szűk keresztmetszet, tehát emiatt nem lehet a nagy tömegben található, és gyakorlatilag korlátlan mennyiségben található homokot erre a célra felhasználni. És hát a homok talán az egyik legkritikusabb azért, mert mindenhez az kell. Tehát építeni mindent, bármit is csinálunk, ahhoz valamilyen alapozás, vagy valamilyen szerkezet, vagy épület, vagy tehát, hogy ez nem vagy út, vagy ilyesmi, tehát mindenhez kell a beton. Anélkül semmi nincs. Anélkül egy épületet, egy szélturbinát, egy semmit nem tudunk felhúzni, és hát emiatt ennek az anyagnak a rendelkezésre állása, miután a legnagyobb tömegű felhasználása ennek az anyagnak van, ez óriási problémát fog már a közeljövőben jelenteni. Lehet, hogy hamarabb, mint azoknak a fémeknek, mint amelyekről az első fél órában beszéltünk. Tehát a homok nélkül gyakorlatilag vége a rendszernek, vége a modern civilizációnak, mert éppen ennek az infrastruktúráját nem fogja tudni se kiépíteni, de még a meglevőt se karbantartani, felújítani, pótolni, visszaerősíteni. Tehát, hogy a homok az szerintem, ha lehet mondani, akkor, és akkor a foszfort mondanám első helyen, mert ugye a foszfor az a életnek az alapja, és a második helyen a homokot mondanám. Ehhez képest a fosszilis energiahordozók, vagy a bármelyik eddig említett fém, technológiai fém, vagy elem, az huszadrangú.
De hát ráadásul össze is függnek, tehát hogy nekem az volt az egészben a megdöbbentő, hogy amikor magyarok elutaznak Dubajba, és akkor ott gyönyörködnek, hogy úristen, mit építettek itt fel Dubajban, vagy Szingapúrban, akkor nem gondolnak bele abba, hogy hát ezt itt valakik ezt a homokot kibányázták mondjuk Kínában egy folyóból, az már üvegházhatású gázkibocsátás, mert valószínűleg dízeljárművekkel, gépekkel bányázták ki, utána valamilyen nehéz dízeles teherszállító hajóval áthozták az óceánon Dubajba, utána még ugye a beépítéséhez is szükséges volt üvegházhatású gázkibocsátásokat. Tehát, hogy, és ugye meg ugyanennek a reciproka, amikor nem tudom, egy francia tengerparton azt mondja, hogy fú, milyen szép itt a homok, és el se tudja képzelni, mert honnan tudja szegény, tehát tényleg nem tudjuk ezt, hogy az a homok, ez adott esetben import homok, ami szintén ugyanígy kibányázták, szállították, nehéz dízzel, lerakták, stb. Tehát hogy szerintem döbbenetes, hogy ilyenek történhetnek a világunkban. És ezeket pozitívnak tartjuk, tehát hogy ezek ilyen Dubaj-szerű városok, ezek úgy vannak pozícionálva, hogy ez fú, úristen, megoldották a foszilis korszak utáni jövedelemforrásukat, mert hogy ott mindenki más az arab öbölben függ az olajtól és a gáztól, bezzeg Dubaj, aki kitalálta magát, hogy majd miből fog megélni az olaj után, és közben hát ez történik.
Hát igen, ezekre nincsenek szavak szerintem, hogy mennyire fejreállt a világ, lehet azt mondani, tehát teljesen irracionális dolgok történnek, ami sajnos, ahogy mondtad, ezek a követendő példák, meg ezek a pozitív példák. Ezt tekintjük a fejlettségnek az alapvető jelének. Tehát erre szoktam azt a példát említeni, hogy ugye Kínában 3 év alatt, de most már lehet, hogy kevesebb, mint 3 év alatt, reprodukálják az Egyesült Államok teljes 20. századi cement, illetve beton felhasználását. Tehát 3 év alatt annyi épületet építenek, mint az USA-ban az egész 20. században. Márpedig ugye filmekből elég sok emlékünk van arról, ha nem is járt ott mindenki, hogy ott mennyi minden épült a 20. században, mennyi infrastruktúra létesült, és ezt képzeljük el, hogy ezt a mennyiséget 3 év alatt egy egyébként stagnáló vagy csökkenő népességű Kínában 3 évente újra tenni. Tehát azért ez, és ezt hívják fejlődésnek. Ez a fejlődés, hogy egy stabil vagy csökkenő népességű országba mindent lebetonozunk, mindent beépítünk, új épületeket emelünk, felhőkarcolókat, 12 sávos autópályákat, és akkor büszkék vagyunk magunkra, hogy hány százalékos GDP növekménnyel pörög a gazdaság. Tehát amíg ez az uralkodó szemlélet, addig itt hát gyakorlatilag gyorsuló ütemben rohannunk a vesztünkbe, mert ezek a problémák, amelyekről beszélgetünk, ezek előbb-utóbb orba fognak bennünket vágni, és akkor már tulajdonképpen késő lesz, és nem is lesz erőforrás ahhoz, hogy ezen változtatni tudjuk.
Jó, hát én az előző epizód végén is azt mondtam, hogy ne adjunk feloldozást, ne legyen pozitív végkicsengése egynek a beszélgetésnek, mert ezek aggasztó folyamatok, és most is ezt mondom, hogy most sem lesz happy end, a helyzet az szörnyű. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt átvettük a legfontosabb anyagokat. Én javaslom, hogy mindenki, aki nem hallgatta meg az előző adást, azt is hallgassa meg, hiszen ez egy összefüggő beszélgetés, és még majd szeretném, hogyha a harmadik, negyedik beszélgetésre is jönnél, és folytatnánk ezt a folyamatot. Kerencsér András professzor, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a beszélgetést.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.